Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja.
Jó napot kívánok, Laj Viktória vagyok. A mai adásban a hemofília a témánk, ami egy ritka, beleszületett, egész életen át tartó betegség, amit a legtöbben vérzékenység néven ismernek. Lényege a vér alvadékonyságának csökkenése, amitől a hemofíliás betegek sérülések alkalmával hosszabb ideig véreznek, mint az egészséges emberek. Súlyos hemofília esetén bármiféle külső behatás nélkül is előfordul vérzés. Hemofíliával ki lehet alakítani normális életet, viszont a kezelésen kívül fontos, hogy a társadalom részéről ezek a betegek ne elutasítással, hanem elfogadással találkozzanak. Keszthelyi Zoltánnal, a Magyar Hemofília Egyesület elnökével beszélgetek.
Maga a véralvadási folyamat, ez egy nagyon sok komponens összetett folyamat az ember szervezetében, és a hemofíliás betegeknél az egyik folyamathoz tartozó fehérje hiányzik, vagy csökkent mennyiségben van jelen. Nagyjából a betegség ezt jelenti, hogy vérzések adódhatnak akár spontán módon, vagy kisebb sérülések esetén is komolyabb vérzés adódik. De tulajdonképpen igazából a veszély nem az, hogy elvérzik az ember, ez igen ritkán fordul elő, hanem ízületek sérülnek, pontosan amiatt, hogy vér kerül az ízületbe, és akkor ez hosszú távon, sok év alatt sérüléseket okoz az ízületekben.
Ez egy genetikai rendellenesség, illetve genetikai betegség, viszont hogy a nőknél nem jellemző, hogy hemofília alakulnak ki?
Így van, pontosan, ahogy mondja, ezt elég sokan ismerik az öröklődés menetét, de sajátságosan öröklődik ez a X-kromoszómán történő genetikai rendellenesség, amiről itt szó van. A X-kromoszómán van az a véralvadási fehérjét kóduló génszakasz, ami a hemofíliás betegeknél sérült és hibás fehérjét kódol emiatt. Ugye egy férfinak egy X és egy Y-kromoszómája van, a nőknek pedig két X-kromoszómája. Ez egy recesszív módon öröklődő betegség, tehát a nőknél a meglevő egészséges X-kromoszóma az kiegyenlíti ezt a genetikai hibát, és így rendelkeznek azzal a fehérjével, azzal a véralvadási fehérjével, amire szükség van. A férfiaknál ez úgy néz ki, hogy van egy X-kromoszómájuk, ami tartalmazza ezt a génhibát, de mellette csak egy Y van, ami nem tartalmazza az egészséges szakaszát a génnek, tehát a férfiak szervezetében nem generálódik, nem készül el ez a bizonyos fehérje, ami a véralvadáshoz szükséges. Így aztán a nők viszik tovább a betegséget jellemzően, tehát a nőknél kimutatható azért ma már, hogy ők hordozóak, és az ő fiaiknak az 50%-a lesz beteg. A férfiaknak pedig a fiaik nem lesznek betegek, hiszen nem kapják meg az X-kromoszómát, a hibás X-kromoszómát, viszont a lányaik szükségszerűen hordozóak lesznek, tehát a második generáció unokáknál ismét fel fog a betegség bukkanni adott valószínűséggel.
Genetikai vizsgálatok erre vannak megelőzés vagy szűrésképpen?
Igen, ma már végig szűrnek, a hemofíliás betegeket végig szűrték általában, hosszú évek óta megy ez a folyamat, hogy a genetikailag érintett családokat kivizsgálják és megállapítják családfát, hol bukkan fel, ki hordozó, ki nem hordozó, és így tovább. Tehát az ismert hemofíliások tudnak erről, és tudják azt, hogy ők esetleg a következő nemzedékbe érintettek lesznek. Viszont az eseteknek körülbelül az egyharmadában ez teljesen spontán módon alakul ki, ez a génhiba, ami azt jelenti, hogy nincs családi háttere, tehát nincs a családfában előforduló hemofíliás beteg, és mégis felbukkan a betegség. Úgyhogy sajnos előfordul ez, hogy egy teljesen váratlan helyzetben is felbukkan egy hemofíliás gyerek. Ma már szerencsére a hemofília hordozó nőknél is lehetőség van arra, hogy egy vizsgálattal megállapítsák, ugye egyrészt azt, hogy ő hemofília hordozó, tehát lehet arra számítani, hogy itt egy hemofíliás beteg fog születni. És ma már a genetika eljutott odáig, és az orvostudomány, hogy embrió szinten, tehát embrió állapotban meg tudják vizsgálni a magzatot, hogy ő valójában beteg lett, vagy nem lett beteg, hiszen a 50% a fiúknál is csak a valószínűség, hogy egy beteg gyerek fog születni. Tehát ma már ezt egy lombik bébi, egy normál lefutású lombik bébi programmal ki lehet választani, hogy csak egészséges gyerekek szülessenek meg. Ez nagyon komoly előrelépés és nagyon nagy felszabadulása a családok számára, hiszen az azért egy nyomasztó élmény tud lenni, különösen az idősek számára, akik elég sokat küzdöttek ezzel a betegséggel. És egyesületünk pontosan ezért küzd, azért, hogy ez a fajta genetikai program, lombik bébi program TB támogatott legyen, vagy OEP által támogatott program lehessen. Ma még ezért a vizsgálatért kemény pénzeket kell fizetni. A Hemofili Egyesület erősen küzd azért, hogy ez bekerülhessen a támogatott kategóriába. Most pillanatnyilag még eléggé nehezen látszik ennek a kijárata. Gazdasági szempontok szerint is teljesen egyértelmű a helyzet, hiszen egy ilyen 5-600 ezer forintos vizsgálatról beszélünk, amivel kiszűrhetők a beteg gyerekek, a hemofiliás magzatok. Míg egy megszülető hemofiliásnak az egész életén áttartó kezelése az sok százmillió forintba kerül. Sajnos az egészségügyi kormányzat pillanatban nem jutott erre a fajta döntés meghozatalára.
És miben látja ezt a zárkózottságot?
Hát ugye maga a dolog azért sok etikai problémát is felvet. Tehát ugye egyfajta ilyen fajta nemesítési gondolkodás is előadódhat, előfordulhat, és el is fordul sajnos a döntéshozók gondolkodásában, hogy meddig tart az a határ, hogy mi kiválogatunk embriókat. De én azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk, tehát a törvényi szabályozás Magyarországon is már lehetővé teszi ennek a vizsgálatnak a végrehajtását. Most ez nyilván egy pillanatnyilag egy plusz költség lenne, tehát valamennyibe ez kerülne, de ha hosszú távon nézzük a dolgot, akkor sokszorosan térül ez meg. Csak hát ez a hosszú távú gondolkodás azért ez eléggé nehezen keresztül vihető a mai kormányzat számára.
Arról egyébként vannak információk, hogy nagyjából mennyien veszik igénybe mégis ezt a vizsgálatot?
Ez nagyon friss ez a lehetőség, hogy ilyen van egyáltalán. De ez egy-két éve létezik ez a vizsgálati módszer. Néhány esetről tudunk, tehát ilyen 10 alatti esetről tudok én. Én személyesen is érintett vagyok egyébként, az unokám az egy éve született meg egy hasonló program segítségével, és ő egészséges és
fiú. Ritka betegségnek számít, hány embert érint Magyarországon, illetve hány férfit?
Igen, ez egy ritka betegség, ez a definíció, ez körülbelül 1000 embert érint. Van egy nagyjából hasonló betegség, a von Willebrand betegség, ami szintén ebbe a kategóriába sorolható, az még körülbelül 1000 ember. Tehát egy ilyen 1-2000-es számról lehet hallani, amikor beteg számot olvas az ember valahol, és ettől függően, hogy a von Willebrandot beleszámolják, vagy nem alakul ki ez az 1000-es, illetve 2000-es szám.
Aki hemofiliával diagnosztizálnak, onnantól kezdve mi történik? Úgy tudom, hogy központokban, a hemofilia központokban tudnak segítséget kérni? Ezek speciális központok?
Hát volt egy nagy fordulópont a hemofiliások életében valamikor az 1990-es évek elején, akkor jelentek meg az igazán hatékony gyógyszerek. Korábban vérplazmával, illetve vérrel, tiszta vérrel próbálták a betegséget kezelni. Nem volt igazán hatékony, és nem is volt egyszerű a hozzájutás ezekhez a gyógyszerekhez. Valamikor a 90-es évek elején elérhetővé vált Magyarországon is az a hatékony kezelés, ami ma már egy normál életmódot tesz lehetővé a hemofiliás betegek számára. Abból áll ez a dolog, hogy van egy speciális gyógyszer, amit a betegek megkapnak otthonra. Ez egy intravénás injekció, tehát azért a beadása nem túlságosan egyszerű, hiszen vénába kell beadni. De a betegek otthon tartják ezt a gyógyszert a hűtőszekrényben, utazáshoz is el tudják vinni, normál hűtőszekrényben tárolható, és amikor attól függően, hogy milyen módon kezelik ezt az orvos és a páciens dönti el, lehet rendszeres kezelésben részesül, lehet, hogy rendszeres kezelésben részesül valaki, lehet, hogy csak akkor kap gyógyszert, amikor valami történik, valami vérzés veszély áll fent, vagy vérzés már megindult, megtörtént, akkor kap gyógyszert. De ezt jellemzően ma már magának adja be a beteg, erre fel vannak készítve. A orvosi ellátás annyi, hogy időközönként be kell menni a hemofilia, valóban, ahogy mondja, a hemofilia központokba megfelelő gyógyszerért, és akkor ezt néhány hónapi adagot elvisz a beteg otthonra, és amikor elfogy, akkor jelentkezik ismét a kezelőközpontban.
Értem, tehát akkor nem minden vérzés után kell azonnal orvoshoz fordulnia.
Nem, és nem is, tehát ma már ez jellemzően úgy néz ki a fiataloknál, bár egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy ugye megszületik egy hemofiliás beteg, akkor jellemzően egy éves kora körül legkésőbb tűnik fel a szülőknek, hogy csúnya kékfoltok kezdenek a baba testén kialakulni, ahogy elkezd csúszni mászni a terek, vagy még korábban az első oltások során derül ez ki, hogy egy egyszerű mezei oltás is egy csúnya bevérzést tud okozni, akkor kezdve kell gyanakodni, hogy itt valami nincs rendjén, és kerülnek el aztán a hemofilia vagy hematológiai osztályokra az egyes kórházakba és a hemofilia gondozókba. Jellemzően a mai fiatalabb generáció az úgynevezett profilaktikus kezelésben részesül, tehát ők a betegség súlyossági fokától függően hetente kétszer-háromszor kapnak gyógyszert, adják be maguknak ezt a vénás injekciót, és egyébként pedig élik az életüket teljesen normál módon, ahogy minden más ember. Külsőre semmi különbség nincs egy normál, egészséges ember és egy hemofiliás beteg között ma már.
Tehát akkor egy teljesen normális életszínvonalat lehet folytatni ezzel a betegséggel?
Így van, és itt van egy választóvonal, tehát aki 90 előtt született, mint ahogy jó magam is, sajnos nekünk az ízületeink, a korábbi bevérzések, nehezen kezelhető bevérzések kapcsán sérültek, tehát az idősebb korosztálynak gyakorlatilag a teljes része valamilyen szinten mozgássérült. Fájdalmasak az ízületek, nehezen mozognak, szűkült mozgástartományjal rendelkeznek. Ez egy viszonylag nehezíti a teljes életet. De hát azért, mint ahogy én is dolgozom, családomban csinálom az egyesületet, tehát nem vagyunk elvágva a normál élettől, de azért ez egy korlátozott élet nyilvánvalóan.
És egy másik hozzátartozó dolog, hogy azt olvastam, hogy a szövődmények, a hepatitis B, C, illetve a HIV vírus is nagy beszélt, vagy nagy problémát jelentett ugye az előtt, hogy ezeket a bizonyos újfajta gyógyszereket bevezették. Ez mostanra azért már megoldódott?
Hát megoldódó félben van, inkább azt mondanám. Tehát ez valóban így van, ugye, amikor a hepatitis C nem is nagyon volt ismert még azokban az években, amikor vérkészítményekkel kezelték a hemofiliásokat. Tehát nem szűrték. Ma már a leadott véreket, tehát a véradókat, magukat szűrik ezekre az ismert betegségekre, tehát így módon nem várható, hogy belekerül ezekbe a vérkészítményekbe ez a vírus. De hát korábban ez sajnos előfordult, és nagyon sok betegtársunk fertőződött meg. Magyarország ebből a szempontból egy picit szerencsés helyzetben van, mert később indult ez a fajta hatékony kezelés nálunk, szerencsére ebben az esetben. Nyugati országokban, az Egyesült Államokban egész nemzedékek kapták meg a HIV vírust emiatt, és aztán maradt is ki, vagy pusztult is ki egy-egy teljes hemofiliás generáció a népességből. Ma már ez ugye a HIV vírus az nálunk nagyon kevés esetben fordult elő szerencsére. A hepatitis C-re pedig mostanában egy-két éve találtak megfelelő, igazán hatékony gyógyszert, tehát a gyógykezelések folynak, remélhetőleg egy pár éven belül, és ezek igazán hatékony gyógyszerek, tehát nem tüneti kezelésről van szó, hanem ténylegesen ki tudják a hepatitis C vírust pusztítani az ember szervezetéből. Tehát az várható, hogy néhány éven belül azért ez a vírus, ez a hepatitis fertőzés már nem lesz igazán jelentős nálunk sem.
Na most ugye a vérzékenység ugye feltételezi azt, hogy akkor kerülni kell az olyan tevékenységeket, amik baleset veszéllyel járnak. Bizonyos sportok is ide tartoznak, az mégis egy tévhit volna, hogy vérzékeny, hemofíliás ember is a sport, ő nem igazán egyeztethető össze?
Hát nem, ez tévhit, és pontosan fordítva van, pontosan ellenkezőleg van. És megint itt ketté választanám azért az idősebb és a fiatalabb nemzedéket, tehát a fiatalabb nemzedéknél abszolút egészséges életmódot lehet folytatni sporttal, mindennel együtt. Kifejezetten nagyon fontos, hogy egy üzületeket, izomrendszert karban tartsák ezek a betegek, hiszen ha ne egy isten mégiscsak előfordul valamilyen sérülés, akkor ezek a jól karban tartott, megfelelően erős izomzattal, izomrendszerrel, csontrendszerrel sokkal egyszerűbben át lehet ezeket az epizódokat vészelni. Az időseknél persze de ez már nehezebben megy, hiszen itt már sérült izületekről van szó, de náluk is nagyon-nagyon fontos a mozgás, a karbantartása az izületeknek, a testnek a karbantartása, a sportolással, de ez persze ebben az esetben inkább gyógytornát jelent. A fiatalok gyakorlatilag bármilyen sportot űzhetnek, azért a boxolás és igazán sérülés jellegű sportok inkább kerülendők, de síelős, sítáboros betegeink, betegtársaink is vannak, úszás, biciklizés, van egy világszerte ismert biciklis fiú, aki versenyszerűen kerékpározik. Tehát a sport az abszolút fontos és szükségszerű is ennél a betegségnél.
És az Egyesületben hogy látja, hogy a tagok, a hemofiliás tagok, ők aktívak, ezt elfogadják, vagy inkább óckodnak tőle és tartózkodnak?
Megoszlanak. Ugye a családokban, amikor becsöppen egy hemofiliás gyerek, váratlanul különösen egy eléggé nagy traumát tud okozni, eléggé megdöbben a család, meglepődnek, hogy úristen, mi történt, mit vétettünk, miért van ez nekünk. Aztán szépen lassan megszokják, és a hemofilia egyesületnek az az egyik fő feladata, hogy ezen a traumán át tudja segíteni a családokat. Pontosan ezért szervezünk már jó 20 éve hemofiliás gyerekek számára gyerektáborokat nyáron, ahol egyfajta életmódot tanítunk, megtanítjuk, hogy tudnak ezek a gyerekek a betegségükkel együtt élni, sportolni, mozogni. Hiszen a szülők egy részében az a természetes reakciója, hogy jaj, szegény beteg gyerek, inkább üljön le, abból nem lesz baj, üdögéljen, ne csináljon semmit. De ez nem igazán jó politika, mert betegségtudatot alakít ki, és sok mindentől elvágja a gyerekeket. Ezekben a táborokban aztán a gyerekek megtanulják, itt orvosi felügyelet és nővérfelügyelet van, gyógytornász. Tehát megtanulják, hogy hogyan tudnak ezzel a betegséggel együtt élni, és nem utolsó sorban megtanulják azt, hogy hogyan kell magukat kezelni. Említettem, hogy vénásan kell ezeket a gyógyszereket beadni, ami azért egy kihívás mindenkinek, hiszen azt a vénát meg kell találni, el kell találni a tűvel, meg kell tudni szúrni. Viszont a táborokban, a közösségben, a csoport erejével ezek a gyerekek nagyon kicsi korban, tehát már ilyen 10-12 éves korban megbirkóznak ezzel a feladattal. Nagyon érdekes, nagyon szép látni, ahogy rászánják magukat, elszánják magukat, hogy akkor ha a többiek megpróbálták, akkor én is megpróbálom. És aztán így megtanulják azt, hogy hogyan tudnak a betegséggel együtt élni, hiszen egy életminőségugrás történhet ilyenkor. Hiszen a gyerek viheti magával a gyógyszerét, utazhat, élheti a teljes életét, amikor szüksége van rá, előveszi és beadja. És ennyiben különbözik az élete az összes többi gyerektől, hogy 2-3 naponta kell egy negyed óra, amikor magával kell foglalkoznia.
És hát ennek egy másik része, hogy az iskolákban a társaktól vagy a tanároktól milyen reakciót kap, ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak?
Igen, ezért tartom nagyon fontosnak például ezt a beszélgetést is, amit itt most mi végzünk, hogy legyen az emberekben valamilyen kép, nagyon eltérő, nagyon különböző tapasztalatokat hallok betegtársaimtól. Sokan is már egészen kiskorban szembesülnek azzal, hogy ha valaki egy picit más, akkor azt inkább kerüljük el ezzel a fajta gondolkodásmóddal. Már az óvodában is. Tehát amikor az óvodában felvételizik a gyerek, vagy kezdi a szülő intézni a gyerek felvételét, akkor időnként azért találkozik azzal, hogy igen, értjük, hogy hemofiliával lehet együtt élni, és így tovább. De azért inkább ne, amit mi az óvodánkba jöjjön ez a gyerek, és ne a mi csoportunkban. Aztán van az a pedagógus kör, akivel szintén találkozom, akik azt mondják, és sajnos ez a ritkább, hogy ők kifejezetten örül annak, hogyha valamilyen más gyerek van a csoportban, hiszen az ő példáján meg tudja tanítani a többieknek, hogy sokfélék vagyunk, sokféle problémával küzdünk, mindenkinek vannak problémái, ezzel együtt kell élni, és át kell vészelni.
Hát igen, sejtem, hogy sajnos ez a ritkább. Viszont az első esetben, hogyha elutasításra találkoznak, ez inkább a tájékozatlanságból fakadhat? Vagy esetleg megijednek az a felelősségtől, amit esetleg magukénak éreznek ezáltal, hogy egy hemofiliás gyermeket befogadnak?
Hát ugye ez egy természetes reflexió, hogy jaj, valami más, a szokatlantól eltérő dolog történik, attól félünk, megijedünk, megpróbáljuk elkerülni. Ez azt hiszem, hogy egy teljesen természetes emberi reakció. Erre tenírozni kell, képezni kell az embereket, és erre jó ez az információ átadás, hogy igen, vannak hemofiliások, nem vagyunk sokan, de teljes életet tudunk élni, semmiféle különösebb terhet nem jelent a környezetükre sem, jelentenek a környezetükre sem ezek a gyerekek, tehát be tudnak a csoportokba illeszkedni, fociznak, sportolnak, tanulnak ugyanúgy, ahogy a normál beteg társaik. Egy picit oda kell figyelni, tehát, hogy a gyerekek egymás között se merüljön fel az, hogy valamiféle kiközösítés, vagy megbélyegzés, vagy valami ilyesmi előforduljon, előadódjon, de egy jó pedagógus, egy képzett pedagógus, én azt hiszem, hogy ezt jól tudja kezelni, csak rá kell szállni egy pici időt, energiát, amit a csoportnak aztán közvetíteni kell.
Hát akkor ezzel az üzenettel én nagyon szépen megköszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Keszthelyi Zoltánnal, a Magyar Hemofília Egyesület elnökével beszélgettem. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, egy